Október 17-én lesz az a szegénység elleni küzdelem világnapja. Ez alkalommal arra késztetett bennünket, hogy megkérdezzünk egy szegénységkutatót, hogy mi is most a tényleges helyzet. Van-e változás mondjuk a tavalyi adatokhoz képest, és úgy remélem, hogy a telefonban Farkas Zsombor szegénységkutató van a telefonban, nem tudom, itt vagy-e Zsombor. Halló?
Igen, itt vagyok, szerbusz.
Sárik Eszter kolléganőmmel kérdezlek téged, és tulajdonképpen... És arra lennék igazából kíváncsi, ugye a 17-e nem sokára lesz, és hogy a szegénység minden időszakban szezonos programmá szokott válni, de október 17-e egy nemzetközi, hogy is mondjam, esemény, ennek a címén azt szeretném megkérdezni, hogy milyen most a tényleges helyzet, hogy nézünk ki most szegénység ügyben, van-e változás az előző évek adataihoz képest, mit lehet róla elmondani a magyarországi szegénység helyzetéről?
Igen, a kérdés az igen összetett.
Igen,
hát egyfelől lehet ugye adatokat nézni és adatokra hivatkozni, és amit ugye a kérdésben benne volt, hogy az elmúlt években mi történt, vagy mi a helyzet, tehát eléggé ellentmondásos a kép egyébként. Ugye egyfelől lehet nézni többféle mutatót, vagy többféle módszert, ami alapján a szegénységet számítjuk, most ebben én nem mennék bele, de azt el lehet mondani, hogy ez a jövedelmi szegénységben, ami egy ilyen unióban is használatos, Magyarországon is használatos szám vagy mutató alapján körülbelül olyan a teljes népességnek egy olyan 15%-a él jövedelmi szegénység. Ez az adat, ez hát olyan hosszú évek óta nem nagyon változik.
Ha százalékot beszélünk, akkor nagyjából hány emberre lehet gondolni? Mert százalékot is
hát mondjuk akkor ez egy kb. Egy 1,5 millió embert jelent, de ugye az sem mindegy, hogyha mondjuk a létminimumnak a definícióját nézzük. Ugye talán két évvel ezelőttől szüntette be a Központi Statisztikai Hivatal a létminimum számítást, de most éppen voltam egy fórumon, ahol Havasi Éva ezt kiszámolta, és hát jóval 3 millió fölött van azoknak az embereknek a száma, akik a létminimum szintje alatt élnek. Nyilván ez egy másfajta küszöböt jelent, vagy egy másfajta módszert jelent, de mondjuk ez azt jelzi, hogy azért jó sokan, a társadalomnak jelentős része azért, ha meg is él valahogy,
tulajdonképpen folyamatosan inog.
Nem egy ilyen tisztességes szinten tud megélni.
Hol élhetnek ezek az emberek nagyjából? Mert ugye az a 3 millió az elég nagyon nagy szám. Tehát tulajdonképpen ez hol koncentrálódik ez a világ?
Igen, a 3 millió, hogy a létminimumról beszélünk.
Igen.
Nyilván ezek a koncentrálódások azok nagyon megvannak, és ezeket eléggé pontosan tudjuk, ez teljesen, hogy mondjam, tehát elég jól kimutathatók azok a térségek, területek, ahol koncentrálódnak a szegények, koncentrálódnak a segélyezettek, a munkanélküliek, illetve hát nem utolsó sorban ugye a magyarországi cigányság jelentős része, nyilván ezekkel a problémákkal összefüggésben. Ezek a területek az alapvetően leginkább ugye az észak-magyarországi régió megyéi, illetve az észak-alföldi régió, ami úgy sok mutató alapján a leginkább leszakadó térségeket jelenti, de mondjuk ugye a Dél-Dunántúlon, illetve hát a Dél-Alföldön is azért vannak eléggé leszakadó részek az átlaghoz képest.
Mondhatjuk, hogy Magyarországon tulajdonképpen, hogyha mondjuk egy egyre sötétedő foltként ábrázoljuk a szegénységet, akkor egyre több az ilyen sötét folt?
Ez jó kérdés, hogy egyre több az ilyen sötét folt, azt azért így nem merném mondani, inkább talán azt hangsúlyoznám itt, hogy ahol megvannak ezek az úgynevezett sötét foltok, tehát ahol mindenféle ilyen típusú probléma koncentrálódik egyébként hosszú-hosszú évtizedek óta, itt ezeken a területeken a szegénység az egyre inkább mélyül, tehát hogy
tehát egyre
ezek a sötét folt...
Egyre sötétebb a folt színe, nem pedig egyre több volt jelenik meg, hogyha kicsit térképesítjük ezt.
Hadd kérdezem tulajdonképpen, milyen eszközöket, úgy tudom, hogy elég sokat beszéltünk még ebben az évben is veled is erről, hogy milyen eszközöket mozgósítanak ilyenkor kormányzati szinten, de mennyire érzékelhető számodra, mint kutató számára, hogy ezek az eszközök elégségesek, hogy mennyire, milyen eszközöket mozgósít a kormányzat ennek a dolognak a kezelésére?
Igen, a kérdés nagyon bonyolult, vagy hogy mondjam, nagyon hosszan lehetne rá válaszolni. És ha ugye nagyon röviden akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy nem igazán vannak olyan eszközök, amelyeket a központi kormányzat mozgósítana a szegénység elleni küzdelem érdekében. Hogy mondjam, alapvetően vannak ugye uniós finanszírozású különböző fejlesztési projektek, amik ilyen típusú problémákkal foglalkoznak. Talán erről is beszéltünk vele korábban, hogy a projekteknek azért mennyi-mennyi hátulütője van, és hogy át projektek, és hogy egyszer vége szakadnak, és utána nem érkezik az utánpótlás. A fenntarthatóság az mindig csak inkább egy ilyen kommunikációs szlogen, tehát hogy azért ezekkel sok baj van, és hogyha a különböző központi állami rendszereket nézzük, hát akkor akármerre nézzünk, azért elég nagy a baj. Hogyha a pénzbeli ellátásokat nézzük, a segélyezésnek a szigorítását nézzük, a minimális összegeket nézzük, amiket ugye ilyen típusú ellátásokra, támogatásokra költ a kormányzat, hát akkor azért nagy a baj.
Mit tudunk, hogy tulajdonképpen ezekben a helyzetekben élő, most már évek óta élő emberek tulajdonképpen milyen reménysége, vagy milyen fajta várakozással élhetnek, mert ugye tulajdonképpen be kellett rendezkedniük már jó ideje erre az életállapotra, hogy mit számukra igazából a megélt élethelyzet?
Igen, ez meg talán a másik nagyon nagy gond, amire most felhívtad a figyelmet. Egyfelől van az, sajnos, nem sajnos, hogy mondjuk inkább elérhető, vagy elérhető cél az mondjuk a közfoglalkoztatás, tehát a helyi közfoglalkoztatás rendszerébe bekerülni. Ez egy ilyen, hogy is mondjam, tipikus élethelyzet, amit az ilyen tartószegénységben élők úgy nagyjából el tudnak érni. A közfoglalkoztatásnak megint csak ugye nagyon sok minden problémája van azzal együtt, hogy minimális pénzt lehet vele keresni, de mégis csak ugye duplája mondjuk a foglalkoztatás helyettesítő támogatásnak, tehát az aktív korú segélyeknek. Ez az egyik rész a dolog, és a másik, ahol van nagyon nagy probléma, hogy amennyire én ezt tapasztalom és látom különböző mély szegénységben élő közösségeknél, tehát hogy ez a jövőkép, vagy hogy is mondjam, hogy valamilyen fajta kitörési mód, hát az nem nagyon látszik, nem nagyon hisznek benne, mitől is hinnének benne, tehát hogy semmiféle ilyen típusú mintájuk nincs, és azért többségében semmifajta ilyen külső segítséget nem kapnak ahhoz, hogy mondjuk el tudjanak mozdulni. Tehát hogy sajnos nem nagyon vannak ilyen előremutató jövőképek.
Záró kérdésként röviden, ha arra tudna nekem válaszolni, hogy ön szerint rosszabb ma, vagy nehezebb ma szegénynek lenni, mint mondjuk 50-60-70 évvel ezelőtt? Tehát egy ilyen nagyon anyagias világban, ahol tulajdonképpen a pénz borzalmasan erős értékmérővé vált, ön szerint a szubjektív érzete is nehezebb lehet a szegénységnek, mint mondjuk korábban ugye a tisztes szegénységként apostrofált helyzetben?
Igen, ugye de pont az 50-60 évet nézem, akkor pont abban az időszakban ugye valamelyest azért csökkentek az egyenlőtlenségek. Nem tudom, hogy jobb vagy rosszabb, de nyilván más. Az tény, hogy a különbségek, az egyenlőtlenség azért az növekszik, tehát a leszakadásnak, igen, tehát ilyen szélsőséges leszakadások vannak, vagy szélsőséges különbségek vannak, amelyek abban az időben talán nem voltak. Tehát ez a kirekesztettség ez mindenképpen erősödött, hogyha a szegénységben élő cigány emberekre gondolunk, akkor pedig végképp erősödött, hogy mélyült ez a dolog.
Nagyon-nagyon izgalmasokat mondtál, nagyon szépen köszönöm, Zsombor, és remélem, hogy az elkövetkező hetekben, napokban mindenképpen sokan beszélgetnek erről a témáról, és talán még intézkedések is születhetnek ennek az időszaknak az örvén. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Reméljük, hogy a tabuk lebontásában tudnak valamit előrelépni. Nagyon szépen köszönjük.
Farkas Zsombor, a szegénységkutatóval beszélgettünk. Szervusz, viszont